Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Nagy Anna, akit Szifi Lány néven ismerhettek az Instagramról, én is onnan ismerem, illetve közben rájöttem, hogy nem csak onnan ismerem, mert a Roboraptor oldalán is több cikkét olvastam, és nagyon megörültem, hogy nagyon sokan javasolták is nekem, hogy mindenképpen hívjam meg őt, hogyha science fiction-nel kapcsolatos adást tervezek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Sziasztok! Köszönöm szépen én is a meghívást.
És az első kérdésem rögtön ez is lenne, hogy honnan jött nálad a science fiction szeretete?
Nálam ez egy egészen új keletű dolog. Nekem ilyen science fiction korszakom van most kb. 2017 óta. Akkor egy kedves kollégám adta a kezembe Asimovtól az Alapítvány című regényt, és elolvastam, és onnantól kezdve teljesen beleszerettem ebbe a műfajba. Érdekes, nem csak a science fiction az nem csak ilyen űrhajókról szól, vagy űrcsatákról, meg idegen lények földi inváziójáról.
Én pont egyébként azokat a műveket szerintem, amik nem erről szólnak. Tehát nálam a science fiction mánia azért nem ennyire erős, nagyon sok science fiction művet szeretek, és egyébként pontosan ez a, inkább ezt a disztópikus, illetve a mai valóságra sokkal jobban reflektáló vonalát szeretem, és mondjuk a spekulatív fikciónak is igazából ezt a vonalát, ezt mondjuk fordítottam is, tehát van ilyen kapcsolódásom is ehhez a zsánerhez, de tényleg az egy nagyon-nagyon jó olyan műveket olvasni, amikor valójában a jelenünkről szól.
Igen, abszolút az akkori társadalmi problémákról, a lehetséges jövőképekről, nagyon érdekes, és érdekes az is, azt is olvasni például az 50-es, 60-as évek irodalmában, hogy az akkori regényekben megjósolt dolgok, például a fogyasztói társadalom, hogy ez mennyire, hogy valamennyire tényleg meg is valósult a minden jó és rossz oldalával együttvéve.
Igen, tehát inkább tankönyvként tekintsünk, vagy ilyen jövőben mutató figyelmeztetésként.
Tényleg. Vagy proféciaként.
Ja, profécia, abszolút. Arra gondoltam, hogy pontosabban arra gondoltunk ketten, ugye mielőtt felvettük ezt az adást, beszéltünk arról, hogy milyen könyvek legyenek az adás témái, és azért alapvetően a klasszikusok azok, amik amúgy most a film és tévés adaptációkban is egyre jobban előtérbe kerülnek ugye a modernebb művek mellett, mert ezek az igazság, hogy azért néhányan ezek közül szerintem már nyugodtan mondható klasszikusnak, mert annyira azért nem kortárs művek, tehát kicsit tágabb mondjuk a Gibsonnak a művei azok, tehát ő azért oké, hogy egy kortárs szerző, de azért nem tudom, tavaly bukkant föl először, és nyert mondjuk Hugót, vagy valamilyen más díjat. Tehát a mai adásban a klasszikusok lesznek elsősorban terítéken, és mivel Anna nagyon sok sorozatot és filmes adaptációját is nézi ezeknek, nagyon képben van, ezért arra kértem fel őt előzetesen, hogy ezekről is meséljen nekünk egy kicsit, hogy mi az, amit érdemes ezek közül megnézni. Nekem nagyon kevés időm van sorozatokra, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és óriási a választék, és nagyon frusztrál, amikor kb. A pörgetéssel töltesz el több időt, mint egy rész megnézésével. Úgyhogy mindenképpen fogtok most majd hallani tippeket arra is, hogy melyek azok a sorozatok, amik science fiction sorozatok, amikbe érdemes belevágni. Illetve, hogyha egyébként eddig nem olvastatok science fiction-t egyáltalán, akkor mik azok a könyvek, amiket érdemes mindenképpen akár kivenni a könyvtárból, vagy megvenni, mert tudja, hogy tetszeni fog nektek.
Melyikkel kezdjük, könyv vagy film?
Arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit a Dűnéről, mert pont a napokban olvastam, hogy az volt az HBO Maxon a legnézettebb film egyébként, tehát nagyon érdekes, hogy azt gondoltam volna, hogy ez azért nem fogja a number one helyet megszerezni magának, de egy sajtó közleményben olvastam ezt, hogy amúgy ez volt a legnézettebb film. És ugye van magyar vonatkozása is, az Oscar-díj, a Dűnén dolgozó, azt hiszem díszlettervező hölgy nyert Oscar-díjat, és hát ugye nálunk forgatták, tehát ebből a szempontból is azért van egy erős magyar vonatkozás, és ha jól emlékszem, most ősszel, tehát idén ősszel fog jönni a második rész.
Igen, én is úgy tudom, nagyon várjuk a Roboraptornál is, meg én is személyesen. Én a könyvet olvastam először 18-ban, nem egy könnyű olvasmány, fizikailag 720 oldal körülbelül, de egy fantasztikus könyv, és nem csak science fiction témája, tehát hogy mondjam, maga az egész világ, amit Herbert alkotott, az az fantasztikus, és ilyen világépítő tanfolyamokon is lehetne tanítani, szerintem.
Van nem. Egyébként ilyen könyve a Jeff Vandermeernek. Nagyon jó, azt megvettem, ami kifejezetten erről szól, hogy hogyan írjunk olyan, egy ilyen kreatív írás könyv, ami pontosan erről szól, amik egyébként ilyen világépítő stílusú, tehát aki ilyen könyvet szeretne írni, az hogyan vágjon bele, és nagyon jól néz ki ezt majd, akkor igyekszem belinkelni az adásnak a leírásában.
Jól hangzik, nekem is kedvet, én is kedvet kaptam hozzá. Igen, szóval a Dűne az szerintem egy felnőtté válás története is. Szóval, aki nem ismerné a történetet.
Előtte megkérdezem, hogy a Dűnével kezdődött a science fiction korszakot? Tehát az volt az a könyv, ami beszippantott annyira, hogy még több science fiction-t akart elolvasni, és azóta is followed ezeket a könyveket, és nézed ezeket a sorozatokat, meg filmeket, vagy...
Egy volt, de az egy meghatározó olvasói élményem volt. Az első könyv, ami beszippantott, az James S. Corey-nak volt a Térség sorozatának az első kötete. Először a Asimovtól olvastam az alapítványt, de az őszintén szóval elsőre nekem nem tetszett annyira. Második olvasásra sokkal élvezetesebb volt. A Dűnét is ekkor kezdte, vagy akkor olvastam, amikor kezdődött nálam ez a science fiction korszak, úgyhogy nekem sokáig ez volt a kedvenc science fiction regényem egyébként, mert fantasztikus maga a világ, amit teremtett az író, hogy nem csak a bolygónak, ahol játszódik a regény, az ökoszisztémáját is megtervezte, a társadalmát, a különböző társadalmi rétegek közti feszültséget nagyon jól kidolgozta, és nem csak az akció jelenetek, vagy a párbajok voltak benne izgalmasak, hanem egy simán asztalnál vacsora körül ülő emberek közti párbeszédben is olyan feszültség volt, hogy egyszerűen nem tudtam letenni a könyvet. Úgyhogy ez egy alapmű, és én nagyon ajánlom azoknak, akik ismerkednek a science fictionnel. Ne riasszon el senkit egyébként a regénynek a terjedelme, mert nagyon olvasmányos és izgalmas, úgyhogy egyáltalán nem száraz. És akik nem ismernik a történetet, annak csak így röviden dióhéjban, ugye a Dűne az maga egy bolygó, az Arrakis, ami egy sivatagi bolygó. És itt terem a regény világában egy nagyon-nagyon fontos anyag a fűszer, ami egy halucinogén anyag, ami egyébként nagyon hosszú életet is ad az embernek, és az űrutazást is lehetővé teszi. És a regény világában egy ilyen feudális galaktikus birodalomban járunk, ahol az Atreides családot erre a bolygóra helyezik, hogy bányássza ezt a fűszert, viszont nagyon sok feszültség is keletkezik emiatt, ugye a korábbi kitermelők, a Harkonnenek, az Atreideseknek a régi ellenségei, így ők megpróbálják visszaszerezni a bolygót, illetve a bolygót lakó fremenek is nagyon ellenzik azt, hogy újabb elnyomókat kapnak a nyakukba, és Paul Atreides ennek a arisztokrata családnak a sarja, és édesapja mellett neki is ott helyt kell állnia ezen a nagyon rideg bolygón, és igazából túl kell élnie a családja elleni merényleteket, a különböző politikai cselszövéseket. Egy nagyon izgalmas és sokrétű regény.
És akkor előbbről is indul, ha jól veszem ki a szavaidból, mint a film, a legújabb filmadaptáció.
Kb. Onnan indul egyébként. A film nagyon pontosan igyekszik követni a regénynek a történetét. Azért is bontották két részre egyébként, és amikor én beültem a filmre, egyébként az első vetítésre vettem a jegyet, tehát teljesen be voltam zsongva. Mikor beültem a moziba, akkor sejtettem is, hogy köbő hol lesz a elvágás, tehát hol lesz a vége az első filmnek, és hol fog kezdődni a második, mert a regényben is van egy ilyen szál, ami elmegy mondjuk a regény közepéig, és onnantól egy új történetszál indul. Szóval a rendező igyekezett követni a regény történetét, és szerintem ez egy elég jó adaptációnak is sikerült. A látvány az fantasztikus, de nem is vártunk más Villeneuve-től, mert a Szárnyas fejvadász 2049 is gyönyörű. És a Dűne is szerintem olyan film, amit moziban érdemes nézni, mint a Szárnyas fejvadász 2049-et is, hogy annyira gyönyörű a látványa, és ilyen széles vászon az igazi.
Igen, ebben egyetértek veled, hogy igazán igen, akkor jön ki az a hatás, hogyha kellően nagy vásznon nézi az ember.
Igen, a hang is, a kép is.
Mi a helyzet a sorozat adaptációkkal? Mert ugye az alapítványból készült nem olyan rég. Azzal is ennyire lelkes vagy, vagy?
Nem. Nem. Megnéztem. Én nagyon szerettem az alapítványt. Nekem a Gabónak a nagy kiadása van meg egyébként, ahol a klasszikus trilógia van meg, és ott van az írónak az előszava is. Szóval nagyon szerettem az alapítványt olvasni. Nagyon okos párbeszédek vannak benne, nagyon humoros, Asimov remekül játszik ezekkel a különböző, itt is a társadalmak közti feszültségek, és hogy hogyan, tehát a politikai játszmákkal, igen. És ez nem jött át a sorozatnál. Tehát a sorozat, én úgy éreztem, hogy inkább ilyen akciót akarnak csinálni ebből is, hogy egy ilyen akciódús, pörgős, lövöldözős történet legyen, de ezzel pont azt a lényeget hagyták ki, mert Asimovot azért szeretjük, mert amellett, hogy remek ötletei voltak, az ő stílusa, a humora, az remek, és nyilván egy igényes sorozat, nagyon látványos az első résznél, csak így ámultam és bámultam, tehát tényleg nem kevés pénzt öltek bele, de nekem, engem nem győzött meg úgy igazán. Volt egy-két jó szál benne, de amikor kiforgatták az egyik regénybeli szereplőnek a mondatát, és a sorozatban ezt úgy emelték át, hogy kvázi kigúnyolták az eredeti állítását, akkor úgy elvesztettem. Mm-hmm. Tehát az nem tetszett.
És az olyan rossz, amikor van egy alaphangulat egy regénynek, és az teljesen kiöli az adaptáció. Tehát nagyon-nagyon más irányba viszi el. Tehát olyan értelme más, vagy azért ez nagyon meghamisítja azt a képet, nem amit igazából Asimov szánt ennek a történetnek.
Abszolút. Pedig volt alapanyaguk, nem is kevés. Nyilván lássuk, hogy Asimovnak a regényei felett valamilyen, a technológiai dolgok felett eljárt az idő, amiket ő leírt. Például az alapítványnál az volt a legfejlettebb dolog, ha valakinek volt atomreaktora. Hát ez most már nem így van nyilván, meg hogy mondjam, egy-két dolog kicsit elavult, de ettől függetlenül nagyon sok olyan karakter is volt, vagy egyébként forrás, amit fel lehetett volna használni. Minden esetre jön a második évad. Úgyhogy nagyon
akkor annyira ezek szerint nem volt rossz a fogadtatás, hogy elkaszálják a második évadot.
Nem, ez lehet, hogy aki nem olvasta a regényt, aha, annak tetszett. Aha. Ha nem olvastam volna a regényt, és akkor lehet, hogy én is azt mondtam volna, hogy hú, ez egy ilyen jó kis izgalmas science fiction sorozat volt, de úgy, hogy kicsit elvárásokkal is ültem le elé, úgy csalódás volt. Lehet, nem kellett volna ilyen sokat várni, úgymond, vagy hogy úgy várni, hogy na hát akkor ez most milyen adaptációja lesz a regénynek.
Bár nem science fiction, de én kicsit így vagyok a Gyűrűk Ura új sorozat adaptációjával. Nagyon szerettem a regényt is, meg a film adaptációt is, és nem kapott mondjuk jó kritikákat ez az új sorozat, de hogy így nem is nagyon szeretném elrontani igazából, talán nem is tudná, de hogy valahogy amikor van egy ennyire jó alapanyag és egy jó filmes változat, akkor nem biztos, hogy kell még egy ilyen rosszabb vagy gyengébb sorozat is belőle.
Igen, ez egyébként egy jó kérdés, hogy miért csináltak sorozatot a Gyűrűk Uránál. Mi is írtunk róla, én is megkaptam azt a vádat a kommentelőktől, hogy nem húztam, tehát nem volt hibátlan. Van benne sok potenciál, és aki Gyűrűk Ura fan, annak tetszeni fog szerintem. De nyilván egy függelékből hogy lehet sorozatot csinálni, ez is kérdés, hogy ott ugye nagyon sokkal nagyobb az írói szabadság, úgymond, hogy Tolkien csak lejegyzetelte, hogy mi történt Középföldén a másodkorban, és akkor az írókon múlt, hogy mit hoznak ki belőle. Szép lett, látványos lett, voltak nagyon jó részek, és voltak kevésbé jó részek, igen. Ez érdekes, hogy a most nagyon sok olyan téma van, vagy adaptáció, amilyen reboot, tehát újra forgatnak filmeket, vagy franchise, tehát most ez nagyon megy Hollywoodban, hogy mindenből új feldolgozást csinálnak.
Hát lehet, hogy kicsit, tehát nem akarnak annyira kockáztatni a sztorival, tehát hogyha már van legalább egy ilyen alap, a történet maga már egy ismert és népszerű dolog, akkor azt mondjuk kipipálhatják.
Igen, egy bevált
recept. Abban nem lesz. Igen, abban nem vállalnak túl nagy rizikót. Viszont akit nagyon dicsértél, az Gibson. A Roboraptoron olvastam, és ő...
Igen, a periféria. A könyv is nagyon tetszett nekem. Kicsit ilyen filmszerű a könyv, abból a szempontból, hogy nagyon rövid fejezetek vannak, és egy nagyon pörgős sztori. És ilyen
forgatókönyvszerű.
Igen, tehát ilyen pörgős a sztori, több szálon fut, Gibsont nem egyszerű olvasni, mert Gibson nem ad kapaszkodót az olvasóknak. Nem nagyon, nincs nagyon expozíció, tehát nem magyaráz túl semmit, rögtön az események középpontjába csöppenünk, és akkor onnantól felvesszük a fonalat. Ez valakinek tetszik, valakinek nem, viszont ha beszippant, akkor pedig nagyon-nagyon szórakoztató. És a sorozatnál jól eltalálták a sorozati írói, akik egyébként a Westworld írói, ezt az adaptációt, tehát hogy hogyan emeljék át ezt a sorozatba, mert bizonyos szempontból jobb is lett, mint a könyv, mert Gibson inkább a technológiai részére figyelt oda, és meg inkább a történetre. És a sorozatban az volt a jó, hogy ott a karakterek is nagyobb hangsúlyt kaptak. Több hátteret, több érzelmi töltetet, motivációt úgymond, és szerethetőek is lettek a karakterek. Nyilván nem azt mondom, hogy a könyvben nem, de valahogy árnyaltabbak lettek. És ez egy nagyon hű adaptáció is volt, de ugyanakkor nyilván el is tértek valamennyire az alapanyagtól. A periféria története egyébként több szálon fut. Az egyik az pár évtizeddel később Amerikában, egy kisvárosban él Flynn, egy fiatal lány, és hát nem sok minden tudnak csinálni ebbe a kisvárosban, mert nincs nagyon szórakozási lehetőség, hanem ilyen VR játékokban vesznek részt. És a bátyja helyett egyszer beugrik egy ilyen VR játékba, hogy helyettesíti, úgymond, és tanulja lesz egy gyilkosságnak. És utóbb kiderül, hogy ez nem csak egy játék volt. És nem szeretnék többet elmondani, mert azzal spoilereznék, de a másik szál, az pedig egy ilyen alternatív idősíkon fut. És nagyon érdekes, hogy ezeket hogy kapcsolja össze az író. Ugye egy ilyen headseten keresztül kapcsolódik össze Flynn idősíkja, és ez a másik alternatív idősík. Nagyon érdekes, hogy Gibson nem is nagyon magyarázza meg, hogy ez hogy lehetséges. Tehát a technológiai részénél mindig hagy egy kis rejtélyt benne, és én ezt nagyon szeretem, hogy nem magyarázzák túl a dolgokat, hogy mi miért történik, hanem csak utalgat rá, de így viszont az ember úgy olvassa tovább, hogy na hát, ha kiderül, még valami izgalmas. És a sorozat is ezt követi, viszont kicsit több, nyilván több akciót tettek bele, még több lövöldözést, még több androidot.
Igen, az kell nagyon.
De kíváncsi vagyok, hogy viszik tovább. Mert nagyon nyitott vége lett ennek a sorozatnak a 8. részben, és a könyv lezárja a sztorit teljesen. A sorozat viszont nem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok,
hogy
utána.
Ez rizikós, az igazság, amikor nincs meg az alapanyag a folytatáshoz, és már el kell térni, azok azért ritkán sikerülnek jól. Én nem is tudok itt hirtelen jó példát mondani arra, ahol erős lett mondjuk egy ilyen második, ugye egy olyan adaptációból, ami egyébként meg egy évados sztori.
Philip K. Dicknek volt az Ember a fellegvárban című regény, ami Hugo díjat kapott, és az Amazon.
Az nagyon jó regény, azt ajánlom mindenképpen.
Igen.
Az például pont egy olyan regény, amivel szerintem, aki nem annyira rajongója a science fictionnek, de szereti az ilyen alternatív történelmi sztorikat, én nagyon szeretem ezeket, tényleg arról is lehetne egy külön, szeretnék is egy adást csinálni majd, mert ezekből is rengeteg jó történet van. Na, az pont egy jó ilyen belépő regény szerintem a science fiction műfajába, az Ember a fellegvárban.
Igen, én is azt olvastam először Dicktől. Ahogy mondtad, ez egy alternatív történelmi regény, aminek a története szerint a Német Birodalom nyerte meg a II. Világháborút, és a Japán Birodalommal felosztották az Egyesült Államokat, és ebben a világban a főhőseink próbálnak boldogulni, egy elég nyomasztó világ egyébként, viszont a regény története szerint van egy ember, aki olyan írásokat terjeszt, amelyek azt vázolják fel, vagy mesélik el, hogy mi lett volna, ha az Egyesült Államok és a szövetségesek nyerik a II. Világháborút. A sorozatban ezt ugye úgy emelték be, hogy nem könyveket terjeszt az Ember a fellegvárban, hanem filmeket, kis filmeket arról, hogy bevonulnak Berlinbe, és a többi, és a többi. És ugye Philip K. Dicknek ez a védjegye szerintem, hogy nem fejezi be, tehát nem varja el a szálakat a regényeiben, hanem mindig nyitva hagy kérdéseket, szálakat, emberi sorsokat. És ebben a regényben is ez volt a helyzet, hogy valameddig elviszi, utána kapunk egy lezárást, ami félig meddig nyitott. És az Amazonnál kb. Az első vagy a második évadnál lezárult ez a történet, és ők utána még két évadig tovább vitték. Ott nagyon kreatívan oldották meg egyébként ezeket a hézagokat, és kiszélesítették az univerzumát ennek a regénynek, és ez nagyon jól sikerült szerintem. Tehát mind a látványban, mind az új karakterekben nagyon jól illeszkedett bele a világába. Úgyhogy ott az, hogy 4 évadot megélt, szerintem mutatja is, hogy ez egy jól sikerült adaptáció.
Igen.